Köszöntek benneteket, én is. Hát, elhallgattam volna Lalit még egy 2-3 órán keresztül. Hadd imádkozzak én is, jó? És aztán elkezdjük. Mennyei Atyám, hálát adok neked, Istenem, a mai alkalomért. Köszönöm ezt az összejövetelt, és köszönöm, hogy érezhettük a Te jelenlétedet a dicsőítés alatt is, Uram. Köszönöm, Uram, hogy világosságról világosságra, megismerésről megismerésre haladhatunk. Erőről erőre, dicsőségről dicsőségre, hitből hitbe. Hálát adok neked ezért, és arra kérlek, Uram, hogy mai napon is adjál nekünk kijelentést, Uram, a mennyek királyságának a javairól, Uram. Hogy megváltozzunk, Istenem. Elváltozzunk egyre inkább, Uram, ahogy téged szemlélünk. A Jézus nevében. Amen. Amiről a Norbi beszélt a múlt héten, én azt szeretném tovább folytatni. Nagyon megragadott az, amiről a Norbi beszélt a múlt héten. Ugye megtaláljátok azon a címen is azt a tanítást, ha jól tudom, az interneten, hogy kijövünk a pusztából erővel, és valóban erővel kell kijönni a pusztából, ahogy Jézusról is olvassuk, hogy a szellem erejével jött ki a pusztából. És Norbi beszélt arról, hogy az ígéretek által isteni természet részeseivé válunk, és én szeretnék ezen a vonalon menni egy kicsit tovább, úgyhogy olvassuk fel újra ezt az igét, a 2 Péter 1-ben van, ha jól tudom. Talán azt hiszem, Lali segít is nekem. 2 Péter 1-ben.
2 Péter 1, 3, 4. Ez az előző heti tanításnak a fő igéje volt. Ha nem, nem voltál itt, akkor hallgass meg, a neten már fönn van. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével elhívott minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.
Amen. Köszi. Tudjátok, emlékeztek rá, akik itt voltatok a múlt héten, hogy a Norbi beszélt arról, hogy haladhatunk úgymond a kívánságainknak a vonalán, vagy pedig haladhatunk, ugye nekünk megvan ez a lehetőségünk, mivel újjászülettünk, a újjá nem született embereknek még igazából nincs erre lehetőség, csak elméletileg. De nekünk gyakorlatilag is megvan az a lehetőségünk, hogy haladhatunk az ígéreteknek a vonalán. Hadd bontsam ki ezt egy kicsit jobban, amikor ígéretekről beszélünk, akkor nem kell, hogy a Szentírásból nem kell, hogy kreálj magadnak bizonyos ígéreteket. Nem kell, hogy te kitalálj magadnak bizonyos célokat, hogy te mivé szeretnél válni ezen a földön, és akkor ahhoz megpróbálsz a Bibliából valamilyen ígéretet, valamilyen igét, egyet, kettőt, hármat, négyet, ötöt összeeszkábálni, összerakni magadnak, és akkor azt mondod, ez az én igém, megvalósítom magamat, és akkor ehhez fogok egy igét, és akkor azt szajkózom éjjel-nappal, hogy én leszek az Európai Egyesült Államok elnöke, és ehhez kreálok valamilyen ígéretet, találsz bőven a Bibliába ígéretet, amit össze-vissza értelmezhetsz a kedvedre, és akkor ezeket szajkózod, és azt mondod, ez lesz belőlem, én leszek az Európai Egyesült Államok elnöke, leváltom a Jean-Claude Junckert, és én leszek akárki, nagy ember leszek, vagy mit tudom én, nagy üzletember leszek, vagy nagy ez leszek, az leszek. Nem kell, hogy ilyeneket az ember kitaláljon magának. Ez nem azt jelenti, ezt hadd tegyem hozzá, nem azt jelenti, hogy Isten nem akarja, hogy te itt a földön, szóval Isten nem azt akarja, hogy itt a földön te ne csinálj semmit. Tehát ha vállalkozást indítottál el, és ez valóban erre van neked tehetséged, adottságod, talentumod, akkor Isten meg fogja áldani ezt a vállalkozást. Ha dolgozol egy munkahelyen, és van tehetséged ahhoz, hogy azt a környezetet, ahol vagy, felvirágoztasd, akkor Isten meg fogja ezt áldani. Meg fogja Isten áldani a kapcsolatrendszeredet, meg fogja Isten áldani a munkádat, amit végzel a gyülekezetben, vagy kinn a világban. Tehát nem arról beszélek, hogy Isten szerzetesnek hívott el, és akkor egész életünkben ilyen remeték leszünk kint egy erdőben, és bogarakat eszünk. Nem erről beszélek. Tehát ne értsetek félre ezt. Gyorsan szeretném ezt így elvarni, ezt a szálat. De arról viszont igenis beszélek, hogy a mi elhívásunk az örökkévalóságra szól. És azok az ígéretek, amiket Isten adott nekünk, azok nem csak erre a földre szólnak, hanem az egész örökkévalóságra. Ami olyan felfoghatatlan, hogy fel se tudjuk fogni valójában, mi az, hogy örökkévalóság. És amikor ígéretekről van szó, akkor nem kell messze menni, és nem kell ilyen elvont, misztikus valóságot keresni, hanem nagyon világosan megfogalmazza a Szentírás, hogy mi az, amit Isten ígéretként, vagy hogy mondjam, ígéret csomagként odaadott számunkra. Ez az, amit nagyon egyszerűen, nagyon világosan Pál apostol megfogalmaz, hogy Ábrahám áldása. Ábrahám áldása egy olyan nagy volumenű ígéret csomag, hogy az egész élet nem elég ahhoz, hogy kibontsad ezt a csomagot. Ez a dicsőséges és csodálatos az egészben. Ábrahám összesen az egész élete során, ha jól emlékszem, vagy ha jól tévedek, 12 ígéretet kapott. 12 ígéretet kapott, nyilvánvalóan, hogy ezek egymásba fonódnak, ezek az ígéretek. Sokszor Isten előfordult, hogy mintha minden egyes alkalommal, amikor találkozott Isten Ábrahámmal, mintha mindig ugyanazt mondta volna el neki, csak mindig egy kicsit kiszélesítve, megint egy kicsit kitágítva, de úgy összesen talán, ha jól tudom, de ezt majd, ennek majd érdemes utána nézni, ez is egy házi feladat, úgy tudom, hogy 12 ígéretre lehet szétbontani azt, amit Ábrahám áldásának hívunk. És ez a 12 ígéret is még igazából csak egy ilyen emberi szám, tehát egy ilyen, hogy ez az, amire úgy nagyjából ilyen emberi értelemmel ki tudjuk ezt bontani, de valójában Ábrahám áldása ennél sokkal több. Ábrahám áldásában minden benne van, amit nem tudunk elképzelni, azért is nem is tudok róla beszélni, hogy mi ez pontosan, mert egy egész életen át lehetne kutatni, és nem fogjuk tudni felfogni, mert az egész örökké valóságba beletorkollik az, amit mi Ábrahám áldásának nevezünk, pontosabban az, amit Pál apostol Ábrahám áldásának nevez. És akkor most szeretném neked elmondani, hogy nem kell neked kívánságokat gerjesztened, célokat kitűznöd magad elé. Adott neked Isten célokat, adott neked Isten célt ebben az ígéretben, hogy Ábrahám áldása. Ebben adott neked Isten célt. És ebben a célban minden benne van, amire neked valóban Isten szerint szükséged van. Ezt még egyszer mondom. Ebben a célban minden benne van, amire valóban neked Isten szerint szükséged van. És amikor te elkezdted élni a te hívő életedet, és elkezdtél menetelni ugye a kegyelemben, ahogy erről beszéltünk már hetekkel ezelőtt, én is említettem, Lali is említette, Klaudia is említette, hogy minden el van készítve már az örökké valóságban. Ugye itt, ahogy az igében is olvassuk, és Norbi is ezt említette a múlt héten, hogy mindennel meg vagyunk már ajándékozva. Már mindennel, de ez az örökké valóság szempontjából igaz. Ez a, ahogy szoktuk mondani, ez a jogi oldal. És a gyakorlati oldal az, hogy az egész életünkbe ez a mindennel megajándékozottságnak az állapota kell, hogy egyre inkább beteljesedjen a lelkünkben is, és aztán a testünkben is, a környezetünkben, az egész életünkben, és lényegében az Ábrahám áldásában minden olyan dolog benne van, amire szükség van. Minden. És ez a minden, ez a cél, amit Isten odarakott elénk. És azt mondta Isten, hogy én vagyok az, aki megteremtettelek, és kitaláltam azt a célt, amit neked el kell érned. Tehát neked nem kell egy új célt kitalálnod. Nem kell egy olyan célt elérned, ami nincs is benne a Bibliában. Neked Isten előre megmondta, hogy mi a célja a te életednek. És ebbe a célba, ebbe az örökkévaló tervbe kell beleállni. És ez nyilvánvalóan, ez is létre fog hozni benned kívánságokat és vágyakat, a szellemnek a kívánságait, a szellemnek a vágyait, de ez már azokból az isteni ígéretekből, vagy abból az isteni csomagból fakad, amit Isten elkészített nekünk az örökké valóságban. Ez már nem ugyanaz, mint amikor az ígéreteket megpróbáljuk hústesti módon értelmezni, és nem ugyanaz, mint amikor a saját gerjedelmeink és kívánságaink szerint akarjuk élni az életünket. És még egy dolgot hadd mondjak. A külső körülmények ebben a földi létezésben egyébként nagyon sokszor nem is teszik lehetővé az ember számára, hogy megpróbálja beteljesíteni a kívánságait. Miért? Mert például én is szeretnék olyan házat magamnak, mint amilyet láttuk az egyik este a tévében, hogy a Rothschildnak milyen háza van, de nem tudok róla, hogy nekem lenne ilyen házam. Rájöttem, hogy nem is tudnék vele mit csinálni, mert a jelenlegi külső körülményeim nem támasztják ezt alá, hogy nekem valaha ilyen házam legyen. És akkor ilyenkor ugye szokták mutogatni a televízióba, hogy a sztárok hogy élnek. Ez semmi másra nem jó, csak arra, hogy körülbelül az a 5-6 millió vagy 7 millió ember, aki látja ezt, annak a nagy része belekeseredjen ebbe, és még depressziósabb legyen, hogy neki soha nem lesz ilyen. Na most, vannak az isteni ígéretek. A külső körülmények, és ez a csodálatos az egészben, a külső körülmények sokszor az isteni ígéreteknek a beteljesedését is megpróbálják megcáfolni, és ennek ellenére mégis minden, amit Isten ígért, az be fog teljesedni. Érzed a kettő között a különbséget? Tehát nincs értelme kívánságokba járni, mert a kívánságok, tehát attól még, hogy neked van egy kívánságod, hogy te szeretnél, mit tudom én, milyen tengeri herkentyűt, vagy elektromos kütyűt, nem tudom, bármit, nem biztos, hogy ha lehet, hogy a lehetőségeid meglesznek rá, hogy megvegyed, de lehet, hogy mire te eléred azt, hogy megvegyed magadnak, addigra meg is betegszel körülbelül, mert hogy tudjátok, ez a világban így szokott lenni, hogy elérik az emberek a céljukat a világban, sokszor meggazdagodnak, stb. Sok mindent el tudnak érni, de miközben elérik a céljukat, közben megbetegednek, és nekem az ismerőseim között nagyon sok olyan ember volt, aki mire elérte a célját, addigra meg is halt, mert ugye mindent megtett azért, hogy elérje a célját, és ezért nem kímélte se az egészségét, se a házasságát, semmiét, és mire mind elérte a célját, minden szét is ment körülötte, és a végén ő is meghalt. Tehát erre mondja azt nagyon világosan az Isten igéje, hogy azoknak, akik meg akarnak gazdagodni, azok nagyon sok káros ilyen kívánságba és különböző ördögi csapdákba fognak belekerülni, és a végén ugye azt mondja, hogy a sok fájdalomtól átszegeztetnek, tehát azt jelenti, hogy rengeteg fájdalomban lesz részük, mire elérik a céljukat. És ráadásul az egészben az a durva, hogy nem is biztos, hogy azt a célt kellett volna elérni, nem is biztos, hogy az Istennek az lett volna az akarata, hogy azt a célt érjék el. Tehát ez egy nagyon-nagyon sikamlós terület. És ezért csodálatos az, hogy amikor mi újjászülettünk, akkor mivel Isten eredendően Isten céllal teremtette az embert, eredendően Isten valóban azért teremtette az embert, hogy az maga az ember beteljesedjen, beteljesedett, boldog életet éljen. Valóban Istennek ez a célja az emberrel. De mivel, és valóban mivel ez a célja Istennek az emberrel, és az, hogy Isten dicsőségének a magasztalására legyen az ember, ezért Isten, amikor az ember újjászületett, vagy újjászülettél, te is, én is, akkor ezáltal elindította azt a programot az életünkben, hogy hogyan tud ez megvalósulni az életünkben. És ezzel kapcsolatosan Isten adott nekünk ígéreteket a Szentírásban, amit ugye ez az Ábrahám áldása nevű csomag, és igazából semmi más nem kell tennünk, csak arra kell fókuszálnunk, természetesen nem hústesti erőből, hanem a Szent Szellem segítségével, arra kell fókuszálnunk, hogy ezek az isteni ígéretek beteljesedjenek az életünkben. Ezt kell látnunk magunk előtt, és látnunk kell azt is, hogy ezek örökké való ígéretek. Tehát, hogyha te úgy halsz meg itt ezen a földön, hogy egy jó része ennek nem teljesedett be, akkor sem kell, hogy elkeseredjél, mert amikor felnyitod a szemed az örökké valóságban, akkor azt fogod tapasztalni, hogy az összes olyan ígéret, az összes olyan dolog, amit Isten elkészített neked, az ott lesz a te számodra, és ott lesz, és a tied lesz. De mégis hadd mondjam el, hogy az a csodálatos az egészben, hogy erre a földi életre is elkészített Isten egy tervet, egy pályát, amit végig futhatsz. És ezen a pályán is lesznek olyan javak, mennyei javak, amik át fognak jönni hozzád a láthatatlanból a láthatóba, azért, hogy a pályádat végig tudjad futni. Azért, hogy a nehézségeket kibírjad. Azért, hogy legyőzzed az ördögöt a bárány vérével, és a bizonyságtételednek a beszédével. És hogy te is erőt kapjál arra Istentől, hogy kész legyél arra, hogy nem kíméled a lelkedet, az életedet, mint halálig. És ehhez Isten elkészített javakat, mennyei javakat, amik át fognak jönni a szükséges, megfelelő időbe a láthatatlanból a láthatóba. Tehát ez a két út van, és bármelyik úton mész, hadd mondjam el neked, hogy az nagyon ritka lesz az, amikor a külső körülmények meg fognak téged segíteni, főleg, hogyha a kívánságaidat akarod beteljesíteni. Előfordulhat ugyan, mert előfordulhat, miért ne fordulhatna elő, hogy meg fognak támogatni téged a külső körülmények, de hidd el, ennek nem lesz jó vége, mert itt beszél világosan az ige arról, és ezt tapasztalatból is lehet látni, hogy okozati összefüggések vannak. A kívánságok, a vágyak, a gerjedelmek felemésztik az embert, felemésztik az embernek az életét. És mire ha be tudja őket teljesíteni, akkor is megvan benne az az ördögi csapda, hogy mire beteljesedik, már gyakorlatilag nem is tudja élvezni. Pont ez a Rothschild család, akit tehát láttam a tévében egyik nap, és ott az egyik Rothschildról is pont azt mondta a narrátor ebben a filmben, hogy mire mindent elért, mire valóban mindent elért, óriási dolgokat elért, addigra már meg is halt. Mert olyan gyógyíthatatlan betegség jött rá, most nem tudom melyik Rothschildről annyi van, olyan gyógyíthatatlan betegség jött rá, hogy már nem is tudta élvezni igazából azt, amit elért, pedig hatalmas dolgokat elért. Hatalmas dolgokat. De barátaim, van egy rendkívül jó hírem. Itt, ezen a földön rendkívül kemény dolgokban lehet részünk. Üldöztetésben, nagyon sok mindenben, amit az ember nem szeret. És mégis, amit Isten megígért, az meg fog történni. Mégis, amit Isten azt mondta neked, hogy a tiéd, az a tiéd, és ott lesz neked, és meg fog veled történni, és meg fog benned történni, és meg lesz az neked. Ez az, amire fókuszálni kell, ez az, amire koncentrálni kell, de ez nem megy emberi erőből. Ehhez kérni kell a Szent Szellemnek a segítségét, a Szent Szellemnek a támogatását, hogy adjon kijelentést neked, adjon világosságot neked, hogy mik azok az ígéretek, amiket Isten a te számodra, a te életedbe elkészített. És amikor látod ezeket, lehet, hogy nem érted még, hogy mit jelentenek, nem tudod, hogy hogy fognak megvalósulni, de mégis a szellemed meg tudja kapni azt a világosságot, amiből érzed, fel tudod fogni, hogy az az ígéret a tiéd, az Ábrahám áldásából azok a dolgok, vagy azok a javak, amiket Isten akar neked adni, az a tiéd, azt a te számodra elkészítette. Amikor ezeket a szellem által felfogod, amikor ezekről világosságot kapsz, akkor onnantól fogva már igazából semmi más nem kell tenned, csak annyit, hogy nem szabad megengedned azt, hogy elhalványuljon előtted az, amit Isten mondott neked. Lali beszélt erről pár héttel ezelőtt, hogy az isteni élmény el tud halványulni, hogyha az ember figyel oda arra, hogy mit kapott az Istentől. Nem ő elmélkedik róla, nem imádkozik vele, nem táplálja magába azt a magot, amit Isten elültetett benne. Ezért azt a magot, amit Isten elültetett benne, táplálnod kell a szívedben, táplálnod kell magadban, és nem szabad, hogy engedjed azt, hogy elhalványuljon előtted az a látás, amit Isten mondott neked. És aztán eltelhetnek évtizedek, eltelhet nagyon hosszú idő, nagyon sok esetben a külső körülmények az ellenkezőjére fognak fordulni annak, amit Isten mondott neked, és mégis meg lesz, amit Istentől hallottál. Ha azt valóban Isten mondta neked, mégis meg lesz. És nem fogsz elpusztulni a világgal, a kívánságokkal együtt. Tudjátok, azt még egyszer hadd hangsúlyozzam, és ezt figyelembe kell venni, és még egyszer elmondom, hogy nem fogják, tehát ne is várd ezt, a következő időkben nem fogják a külső körülmények a legtöbb esetben alátámasztani és megsegíteni azt, hogy a te életedben mindaz, amit Isten mondott, beteljesedjen, és mégis meg fog történni. Mert mégis Isten a megfelelő időben bele fog nyúlni az életedbe. Bele fog nyúlni, és véghez fogja vinni azt, amit ő mondott neked. Emlékeztek rá, hogy biztos emlékeztek rá, hogy évekkel ezelőtt is volt már, én tudom, hogy van a Galata 4-ben egy ige szakasz, és tudom, hogy Lali is beszélt már erről nagyon sokszor, amikor emlékeztek rá, amikor arról beszél Pál, hogy a két asszony, ugye Hágár és Sára, az kétfajta szövetséget jelképez. A Hágár jelképezi a sínai szövetséget, mivel ugye a Hágár szolga volt, és a Sára jelképezi most, hadd mondjam így, azt a szövetséget, amiben mi élünk most. A probléma a következő, hogy Sára, emlékeztek rá, tudjátok, Sára nagyon sokáig meddő volt, szinte az egész életén át meddő volt. 100 éves korában, vagy 99 éves korában szülte meg, vagy 100 éves korában a gyermeket. Míg ezzel szemben a Hágár, ugye Ábrahám csak egyszer ment be hozzá, és rögtön összejött a baba. És ez, én emlékszem rá, hogy Lali beszélt erről már régebben, de hadd elevenítsem ezt fel újra, mert a héten ez nagyon erősen feljött bennem ez, ahogy ezen gondolkodtam, és eszembe jutott, hogy Lali beszélt már erről, tehát én semmi más nem csinálok, csak azt, hogy fölmelegítem, fölelevenítem azt, amiről ő már beszélt. Lali is elmondta, és én is elmondom újra, hogy ez jelképezi azt, hogy nagyon sokszor úgy tűnik, hogy ez a fajta megoldás, ugye, hogy bemegyünk a Hágárhoz, és lesz belőle baba, nagyon sokszor úgy tűnik, hogy ez, mintha hamarabb hozna gyümölcsöt, mint az új szövetség, amiben élünk. Értitek? Sára nagyon sokáig meddő volt. És az ember elgondolkodik ezen, hogy évtizedek óta hitben járok, és olyan, mintha nem működne. És jönnek emberek, és pillanatok alatt csinálnak valami emberi megoldást, kreálnak valami emberit, és pillanatok alatt megjön a gyümölcs. És oda mennek hozzád, és azt mondja, a te gyülekezetedben még nem történt növekedés. Hát nézd meg, mi mit csináltunk, és barátom, fél éven belül háromszor annyian lettünk. Igaz, hogy a nagy része nincs is megtérve, de valóban háromszor annyian lettünk. Neked még nincs férjed, feleséged? Hát nézd meg, én mit csináltam, és nekem három napon belül meg lett. Te meg már 10-20 éve válsz, hát te szegény, szerencsétlen. És nem így van ez nagyon sokszor a hívő életben? Sára, figyeljetek, Sára meddő volt. És amikor Hágárnak rögtön összejött a gyerek, akkor nem véletlen, hogy olvassuk, hogy a Hágár, minthogyha a Sára fölé próbált volna kerekedni, mert a Sárának már nem volt becsülete a Hágár előtt. Azok az emberek, akik nagyon hamar gyümölcsöt hoznak, fölül kerekednek a hit emberei fölé, és nincs már becsülete előttük a hit embereinek, akik évtizedek óta várnak bizonyos dolgokra, amiről tudják, hogy Isten megígérte nekik, és tudják azt, hogy nem szabad emberit beletenni, mert abból csak Izmael fog születni. És én emlékszem, hogy Lali beszélt erről évekkel ezelőtt, és amikor ez nekem a héten eszembe jutott, én teljes padlót fogtam, teljesen. Mert figyeljetek, én a saját életemben pontosan ugyan ezt látom. Nagyon sokszor, tudjátok, és legyünk őszinték magunkhoz, nagyon sokszor az embert elkapja az a kísértés, hogy tegyünk bele valamit, emberit, segítsünk az Istennek, hogy megvalósuljon az a dolog, amit egyébként mi nagyon szeretnénk, és valóban ő meg is ígérte nekünk. Most arról beszélek, amit ő megígért nekünk. De mintha nem lenne, mintha nem történne, mintha nem működne. És nagyon sokszor az új szövetség, mintha nem működne, az ember úgy érzi, nyomja ezerrel, éli az a hívő életét, keresi az Urat, és hol vannak a gyümölcsök, úgy érzi, hogy nincsenek gyümölcsök, és akkor jönnek itt emberek hirtelen, feltűnnek, mint az üstökös, beletesznek valami emberit, és olyan hatalmas gyümölcsök jönnek létre. Létrejön ez a csináld magad mozgalom, ez a csinálj gyümölcsöt, és utána szedd magad mozgalom, ez a le is szedd, szedd is le a gyümölcsöt, és akkor mondják neked, mint Hágár a Sárának, hogy na, hát, hol van a te nagy hited, és hol van a te nagy azok az ígéretek, és hol vannak azok a dolgok, amit Isten mondott neked. Nézd már meg, hogy mi mennyi mindent elértünk, milyen rövid idő alatt. De az Izmael. Az Izmael. És tudjátok, a Hágárnak amúgy meg lenne a szerepe, mert a Hágárnak szolgának kell lennie. Tudod, minek kell lenni a Hágárnak? Az új szövetség szolgájának. A Hágár jelképezi bizonyos értelemben valóban a szolgaságot, a cselekedeteket is jelképezi a Hágár. De az emberek nagyon sokszor megfordítják. Az új szövetséget akarják beleállítani a cselekedeteiknek a szolgálatába. Holott a cselekedeteinket kell beleállítani az új szövetségnek a szolgálatába. Értitek, hogy mit akarok mondani? Nagyon-nagyon nagy titok ez. És nagyon-nagyon nehéz dolog ez. Mert rengeteg fájdalmon kell átmennünk, mire ezt megértjük. Ábrahámnak óriási fájdalmakon kellett átmennie. És ráadásul amikor valóban már eljött az idő, hogy azt mondta neki Isten, hogy most aztán tényleg egy év múlva fiad lesz, és Ábrám akkor azt mondta, vaj, ha Izmael élne előtted, annyira közel nőtt hozzá a szívéhez az Izmael. Annyira közel nőtt a szívéhez az, amit ő csinált, amit ő valósított meg. És azt mondta, vajon olyan jó lenne, ha ez, amit én kreáltam ezzel a Hágárral, ha ez élne előtted, ha ez lenne, ha ennek tulajdonítaná valami értéket. És azt mondja, Isten, igen, őt is megáldom, de... ő nem fog örökölni. Örökölni csak az ígéret gyermeke fog. Ez azt jelenti, barátaim, hogy létrehozhatsz te bármit emberi erőből. Még áldás is lehet rajta, itt a földön egy bizonyos szintig. De az örökké valóságban nem lesz annak értéke. Az az ígéretnek az a gyermeke nem fog örökölni semmit Istentől. Ez a nem fog örökölni, ez azt jelenti, hogy nem lesz értéke annak a dolognak az örökké valóság szempontjából. És erre hívott el minket Isten. Igen, hadd mondjam ki, erre hívott el minket Isten, hogy ezen a fájdalmas úton végigmenjünk, ahol a hitünk igenis meg van próbálva. ahol a hitünk igenis a próbák által aranyjá válik a hitünk. Mert ez nem úgy van, hogy megvallott 25-ször és már meg is van. Hanem megvallott 25-ször, és a körülmények még inkább azt fogják igazolni, hogy nincs meg ez neked. És ráadásul, ahogy a világtörténelmnek azt a piciny szeletét, amit látunk magunk előtt, még arra is felkészülhetünk, hogy valóban lesz egy üldözés a nem is olyan távoli jövőbe, egy üldöztetés, amire az egyháznak a jelentős része nincsen fölkészülve, ezt ki kell mondani, de te, mivel most hallod ezt, amit én mondok, te föl leszel készülve, ne izgulj, te föl leszel készülve, ugyanis az üldöztetésen is természetfeletti módon hit által fogunk tudni átmenni. Hit által. És amikor lesznek ezek az időszakok, azon keresztül is az ördög azt próbálja majd neked bemagyarázni, hogy nincs meg az a dolog, és nem is lesz meg soha az a dolog, amit Isten megígért neked. Sőt, el fog téged, megpróbál téged elbizonytanítani, hogy nem is az Istentől hallottad azt a dolgot. Vagy igen, az Istentől hallottad, de elkövettél egy nagy hibát, ezért nem fog megtörténni a te életedben. De én elmondom neked azt, hogy Isten az örökké valóságban már tudta, hogy mi fog történni 2015-ben, 16-ban, 17-ben, stb. Tudta az összes nehézséget, amin neked át kell menned. Ezért már előre elkészítette azokat a győzelmeket, azokat a kiutakat, amiből ki fogsz kerülni azokból a nehézségekből. Istennek nem most kell kitalálnia, hogy mi hogyan fogunk átmenni a következő korszakoknak a nehézségein. Ő ezt már kitalálta az örökkévalóságban, és egy jót röhögött az ördögön, mert tudta előre, hogy meg van oldva a probléma, le van győzve az ördög, el van készítve minden. És már akkor mindennel megajándékozott téged. Ezért én hadd mondjam el neked, hogy ne dőlj be a Hágárnak. Ne dőlj be a Hágárnak, bármennyire is most járatja a száját, vagy ne dőlj be a Hágároknak, ne dőlj be az Izmaeleknek, ne dőlj be a hústesti embereknek, és ne nézegesd a te fádat, hogy hol van már rajta az a gyümölcs. Mert azt mondja Isten igéje, hogy egy igen-igen piciny mag vettetik bele ugye a földbe, az a mustármag, ami kisebb mindennél. Aztán, mikor föl növekszik, akkor fává válik. Hát most ugye erről vannak viták, hogy van mustárfa, nincs mustárfa. Közel-keleten van olyan egyébként, ami valóban fává tud válni. Aztán még ezt is magyarázták, hogy ez nem, ez valami rosszat jelent, hogy ez a egyházrendszereket jelenti, mert a mustármag nem is nőhet föl ilyen szintre. Felejtsd el, én azt mondom neked, hogy biztos, hogy ezek a magyarázatok is igazak a maguk módján, de én azt mondom neked, hogy most ez az ige mást jelent. Most ez az ige azt jelenti, hogy Isten beléd helyezett egy magot, egy nagyon pici magot, amikor te újjá születtél, talán nem is lehetett látni azt a pici magot, talán nem is lehet látni, és mégis ez a mag, ez a pici mag, ez a mindenki által megvetett, lebecsült pici mag, amit nézegetsz, hogy mikor lesz már belőle valami, mikor lesz már gyümölcs, meg valami termés rajta. Mégis azt mondja Isten igé, hogy egyszer csak föl fog benned növekedni ez a mag, fává fog válni, és ki fog terjedni, és az ágaim fészkelnek majd a madarak. Ezt tudod, mit jelent? Hogy föl fog növekedni a szellemedből, ki fog áradni a lelkedbe. Át fogja változtatni ez a mag a lelkedet. Át fogja változtatni ez a mag, még a testedet is előbb-utóbb át fogja változtatni. És hogy a madarak fészkelnek, az azt jelenti, hogy az egész környezetedre kihatással lesz az a pici mag, amit Isten beleültetett a te szívedbe. És ne gondolkodj el azon, hogy hogyan és mikor, mert a gyümölcsözés, ahogy a Lali mondta, magától megy a kereszténység. A magától az természetesen nem azt jelenti, hogy csak ülünk és nézzük, hogy magától, hanem nyilvánvalóan imádkozunk, olvassuk a Bibliát, Istennel időzünk, Isten jelenlétében időzünk. És ahogy Isten jelenlétében az a kiszáradt Áronnak az a kiszáradt veszélye újra termést hozott. Ugyanígy fogsz te is Isten jelenlétében termést hozni. Így fogsz te is Isten jelenlétében gyümölcsöt hozni. És valóban magától megy ez, de hol megy ez magától? Isten jelenlétében. Isten jelenlétében valóban magától megy. Isten jelenlétén kívül pedig valóban csak emberi erőből lehet valamilyen produktumot létrehozni. De Isten jelenlétében, Isten jelenlétében valóban magától megy. Van még egy másik probléma, amit szeretnék megemlíteni, hogy a pusztában nagyon sokszor a külső körülményeken keresztül az ördög megpróbálja elérni azt, hogy levegyük a tekintetünket az ígéretekről, és föllázadjunk Isten ellen. Erre ugye nagyon jó példa volt, emlékeztek rá a 40 éves pusztai vándorlás során Izrael. Izrael népének egy jelentős része. Tagadhatatlan, hogy rendkívüli nehézségeken mentek. Hát ezt aki normális, az nem tagadja. De az is tagadhatatlan, hogy nekik semmi más nem kellett volna tenniük, mint csak az ígéretekre fókuszálni, arra az ígéretre, amit Istentől kaptak, hogy be fogunk menni az ígéret földjére. Ezzel kapcsolatosan hadd mutassak nektek egy igét, van egy másik ige a 2 Péterből, de azt kihagyjuk most. Lapozzunk az 5 Mózes 8-hoz, és az 5 Mózes 8-ban van egy ige, ami nagyon világosan alátámasztja ezt, hogy Isten mit akart a pusztában elérni az ő népével, és mit akar veled is és velem is elérni mindaddig, amíg a pusztában kell mennünk.
5 Mózes 8.2.3. Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened. Az Úr a pusztában 40 éven át, hogy megsajnálgatva és próbára téve téged, megtudja, mi van a szívedben. Megtartod-e a parancsolatait, vagy sem? Sajnálgatott és éheztetett, de ezután mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr szájából származik. Amen.
Amen. Amen. Figyeljetek, emlékeztek arra, hogy amikor már az ígéret földjét foglalták el, és Káleb odament Józsuéhoz, és azt mondta, hogy eltelt 40 év. És 40 év elteltével olyan erőt érzek magamban a hadakozásra, mint 40 évvel ezelőtt. És pedig Káleb ugyanazokon a viszontagságos, sőt Józsué is, ugyanazokon a viszontagságos körülményeken ment át, amin egész Izrael népe átment. És közben mégis Izraelből tudjuk, hogy egy generáció elhullott az ígéret földjén. És abból a generációból csak Józsué és Káleb volt az, aki bemehetett az ígéret földjére. Emlékeztek rá, hogy még Mózesnek is egy dolog miatt azt mondta Isten, hogy te nem mehetsz be. És a 40 éves pusztai vándorlás alatt létrejött egy új generáció, aki megértette azt, hogy itt miről szól úgymond a történet, most hadd fogalmazzak ilyen egyszerűen, és ugyanakkor a 40 éves pusztai vándorlás alatt az előző generációból az a két ember, aki elhitte azt, amit Isten mondott, nem amortizálódott le a körülmények ellenére sem. És ez egy nagyon jó bíztatás a számunkra, hogy rendkívüli körülményeken, rendkívüli nehézségeken átmehetünk. De ha te látod magad előtt azokat a dolgokat, amiket Isten mondott neked, nem fogsz leamortizálódni. Hallod, amit mondok neked? Ha már elment fölötted az idő, és később házasodsz meg, például egy gyakorlati példát felhozok. Ne izgulj! Isten bármit meg tud tenni a te testeddel, és a házastársadnak is a testével, hogy ne két leamortizálódott emberi roncs házasodjon össze 85 éves korában. Ó, drágám, beteljesedett az ígéret, és akkor ilyen elhaló hangon mondod a mankódra támaszkodva. Nem ez fog történni, hanem az fog történni, hogy az isteni ígéretben, az isteni igében, ha az valóban az Isten mondta neked, van olyan természetfeletti erő, ami meg fogja tartani a te lelkedet, és meg fogja tartani a te testedet. Én ebben hiszek, és akkor is ebben hiszek, ha úgy fogok meghalni, hogy ezt soha nem tapasztalom meg. Nekem nem is kell, mert én házas vagyok, de akkor is fiatal akarok maradni. De ugyanígy mondhatom a gyógyulást. Meggyógyultam Jézus sebeivel. Ezt mondja az Isten beszéde. Én, ha úgy halok meg, hogy ebből soha semmit nem látok meg, akkor sem az, nem akarom, hogy az legyen az utolsó mondatom, hogy Isten hazudott, hanem azt akarom, hogy úgy hunyjam le a szemem, hogy az utolsó mondatom az legyen, hogy igaz az Isten. Minden ember hazug, de Isten, minden ember legyen hazug, ahogy az ige mondja, de Isten akkor is igaz. Vannak dolgok, amit nem értünk, testvérek. Majd odaát megértjük, de nekünk akkor is abban a nagyon egyszerű gyermeki hitben kell lennünk, hogy az ígéret igaz és hűséges az, aki az ígéretet tette. Nem tudom, hogy hogyan fog az a hűség átjönni a gyakorlatban, de át fog jönni, mert ezt mondja az ige. Tehát ezt is azért hiszem el, mert az ige mondja egyébként. Mindent azért hiszek el, mert az ige mondja. Ez ilyen, nálam ennyire, ilyen lebutított verzió működik nálam most már. Minden program be lett zárva, ami az ennek, és minden programot akarok folyamatosan bezárni, néha nagy fájdalmak árán. Van, amikor a vírusírtó felajánlja, hogy le kéne törölni ezt a programot, akkor nagy fájdalmak árán törlődik ki az ember lelkéből, mentalitásából, bizonyos gondolkodásmódok, ami nem az Istentől van, és egyre lebutítottabb verzióba fog működni az ember abban a vonatkozásban, hogy azt fogja mondani, hogy igaz az Isten. Igaz az Isten, és tudjátok, ez egy nagyon nagy bíztatás a számunkra, hogy 40 éven keresztül ők ott a sivatagba mentek, és ott nem jött a McDonald'sból ki az emberke, hogy megkérdezze, hogy mit hozhatok. Van akciós kelyhes fagyi, meg Big Mac menü, vagy mit tudom én, az a McBurry, vagy mi, van ilyen, hozhatok esetleg azt is. Van hideg kóla. És akkor mondja ott mondjuk Kóré, meg a többiek, hát jó lesne egy kis hideg kóla itt a sivatagba. Ott nem volt ilyen. Ott a szamarakat, meg a tevéket, vagy nem tudom mit látták, meg azt, amit azok kinyomtak magukból. Meg jött a manna, és hinni kellett, hogy jön a manna, és lesz víz. És tudjátok, amikor ott a sivatagban szomjasak voltak, az milyen volt? Az nem olyan volt, mint amikor te vagy én most szomjasak vagyunk. Ott minden sejtjük szomjas volt. Mert a száraz volt a levegő, semmi más nem volt körülöttük, csak a homok. Ilyen forró levegő volt, és amikor ők ott szomjasak voltak, az azt jelenti, hogy ők tetőtől talpig érezték a víznek a hiányát. A fejük bubjától, a lábuknak a kis ujjáig érezték a testükben, hogy vizet kellene inni. És borzalmas lehetett. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy aki normális ember, az nem tagadja le, hogy ezek az emberek nagyon kemény dolgokon mentek keresztül. Aki normális, az nem tagadja le azt, hogy a mai korszakra is az ördög elkészített bizonyos dolgokat, vagy inkább úgy mondom, hogy Isten is megenged ilyen teszt próbaszerűen bizonyos dolgokat, amiken át kell menni. De azért milyen érdekes, ott is azért ott volt a felhőoszlop, ami a megfelelő időben megjelent a számukra, és ott is ott volt a tűzoszlop, ami a megfelelő időben megjelent a számukra, sőt azt mondja az ige, aztán végig is kísérte őket, és voltak ígéreteik. Voltak ígéreteik, és ezek az ígéretek tartották meg a Kálebet és a Józsuét ugyanolyan erőben 40 évvel később, mert ők beléptek a természet felettibe. Ott a sivatag közepén beléptek a természet felettibe. Ezért mondja azt az Isten beszéde, hogy ez volt az Istennek a célja ott velük a pusztában, és ez az Isten célja veled is és velem is. Hogy amíg megyünk az áldás felé, úgy, hogy nem is látjuk az áldást igazából, a fizikai szemeinkkel, éljük az életünket, telnek a napok, a hónapok, az évek, és Isten nézi. Isten nézi. Vajon mi a fontos a te szívednek? Mi a fontos a te szívednek? Isten nézi. Mi a fontos a te szívednek? Például azt mondja neked Isten, például, kijelenti neked, hogy megáldom a te vállalkozásodat. És eltelnek évek, és még mindig olyan szegény vagy, hogy a templom egere is sírva menekül tőled, és Isten nézi, hogy mi a fontos neked. A megáldom a vállalkozásodat című mondat, vagy maga Isten. Isten nézi, hogy mi a fontos neked. El tudsz-e oda jutni, és ez nem megy, ez emberi erőből nem megy, erre a Szent Szellem tud megtanítani. El tudsz-e oda jutni, hogy kimondod azt, hogy Istenem, elég nekem a te kegyelmed. Istenem, elég nekem a te jelenléted. Istenem, elég nekem, hogy én gyönyörködhetek benned. Elég nekem, hogy én szemlélhetlek téged. És azt mondja az Úr, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja te szíved kérését. De úgy is lehet fordítani, hogy gyönyörködj az Úrban, és a szívedre adja a kéréseket. És ezt kereste Isten a pusztában, ott az ő népe között. És ezen a teszten csak ott Káleb és Józsué ment át. De ők átmentek. És azért beszélek ma neked erről, mert azt akarja Isten, te is átmenj ezen a teszten. Azt akarja Isten, én is átmenjek ezen a teszten. Rengeteg nehézség van az én életemben, és rengeteg. Rengeteg. De nagyon érdekes dolgot mondok neked. Amikor nagyon sokat imádkozom, például szellem által, nyelveken, akkor érzem, vagy amikor olvasom az igét sokat, és érzem, hogy szól hozzám az ige, akkor érzem, hogy a szellememnek, mintha egy különálló története lenne. Ez nagyon furcsa megtapasztalás. Érzem, hogy a szellememnek egy külön története van. Érzem, hogy a szellemem nem ugyanazt az életet éli, amit él a lelkem és él a testem. És ez egy nagyon furcsa megtapasztalás, mert erre mondja Isten igéje, hogy ti már a Sionhoz járultatok, ti már a mennyei Jeruzsálemhez járultatok. Azért, mert amikor te újjászülettél, akkor onnantól fogva neked már a szellemed össze van kötve a mennyel, össze van kötve a mennyei Jeruzsálemmel. Már fel vagy ültetve a mennyekbe, és ebből az identitásból, és hadd mondjam így, ebből a szellemi valóságból kell látnod magad. De nagyon sokszor tudom, hogy nagyon sokszor a hétköznapoknak a siválsága, az üressége nem csak a próbák, hanem mert nagyon sokszor a próbák alatt az ember még föl is tuningolja magát. Még jobban keresem az Isten, még jobban, és valóban akkor az Isten meg is áldja ezt, és az ember sokszor ilyenkor tud örülni a próbáknak, és ilyenkor mondja Istenem, olyan kenet volt rajtam akkor, amikor ez és ez történt velem, még egyet küldjél még nekem. De van egy másik időszak az ember életébe, amikor nem annyira jön a kenet, amikor a legnagyobb próba, és ez van az ember életében a legtöbbször. Az hétköznapoknak az üres járata, amikor megy az egyik nap a másik után, és reggel elmész dolgozni, és délután hazamész, és este hullafáradtan lefekszel, és érzed, hogy nem történik semmi. És nem kell próba, nem kell megpróbáltatás. Az ördög semmi más nem csinál. Csak a hétköznapoknak az ürességein keresztül szól neked, hogy hol vannak az ígéretek. És ez nagyon nehéz. Ez még azt mondom neked, hogy ez még nehezebb, mint a próbák. És ilyenkor nem tudsz más csinálni, hidd el, csak azt, hogy visszamész Isten jelenlétébe, úgy, ahogy ezt ma is tettük. Visszamész Isten jelenlétébe, visszamész az Isten beszédéhez, visszamész az imádkozásban Isten jelenlétébe. Keresed a testvérekkel való közösséget, és olyankor újra bekapcsolódsz szellembe, bekapcsolódsz a szellemi világba, a szellemi dimenzióba, és érzed, hogy a szellemednek egy különálló története van, és érzed, hogy a szellemed nagyon is biztonságban van Isten jelenlétében. És valóban érzed, tapasztalod, érzed, hogy valóban semmi nem szakíthat el Isten szeretetéből. Valóban semmi. És amikor érzed ezt, és tulajdonképpen ebbe a jelenlétbe vigasztal meg minket Isten újra és újra, addig, amíg megyünk a pusztába, amíg éljük az életünket, és amíg nem jönnek meg azok a dolgok, amit Isten ígért, addig Isten így vigasztal, hogy bemész a jelenlétébe, és érzed, tulajdonképpen érzed, hogy a mennyben vagy. Persze nem a teljességét érzed ennek, de érzel egy kóstolót, érzed az eljövendő világnak az erejét, és Tudod, ekkor próbálja meg Isten a szívedet, ebben az időszakban, ebben a pusztai időszakban, hogy mi a fontos neked, és hogy Istennek a parancsolatai fontos neked, az Istennel való intimitása fontos neked, az Istennel való közösség fontos neked, vagy csak az Isten áldása fontos neked. Ó, drága barátaim, hányszor talán, hadd mondjam így, hogy elbuktunk ezen a területen. De nem gond, mert azért beszél hozzánk az ige, hogy ne bukjunk el ezen a területen, hanem tudjunk fölkelni, és tovább menni ezen a területen is, és tudjunk győztesek lenni ezen a területen is. És még egy érdekes dolgot mondta, hogy azt mondja, hogy és ráadásul azt mondja, az egész játék arra megy ki, hogy megértsed, hogy az ember nem csak kenyérrel él, tehát nem csak ezek a külső fizikai dolgok vannak, hanem van egy sokkal nagyobb, egy sokkal értékesebb, olyan manna, amit nem ismertél te sem, és az atyáid sem. Ez egyébként Isten minden korszak, minden generációnak a embereit olyan mannával akarja táplálni, amit sem ők, sem az ő atyáik nem ismertek. Ez minden korszakban így van. Ez a friss kijelentést jelenti. Hiszen a friss kijelentés attól friss, hogy még te sem hallottad, még te sem ismerted, és az atyáid sem ismerték, mert ők egy másik friss kijelentésben voltak 40-50 évvel ezelőtt, amit ők sem tudtak, és az ő atyáik sem tudtak. És ez állandóan ez a szellemnek az újsága, a szellemnek a frissessége. És ez a harmadik dolog, amit nagyon sokszor az ördög megpróbál az ember életébe elérni, hogy a szellem frissességéből, az új szövetségnek a szolgálatából visszamenjen a sínaihoz, ami nem volt egy rossz dolog, de a sínain is Isten sokkal többet akart egyébként, mint amit akkor a nép megértett. És nagyon sokszor ez az ördögnek egy ilyen eszköze, hogy az új szövetségből, a Sárától visszamenjél a sínaihoz, a Hágárhoz, és a Hágárnál már nincsen friss kijelentés. A Hágárnál csak az van, hogy egyszer bemész hozzá, nemzel vele egy gyereket, és akkor utána azt élvezed egy egész életen át, annak az összes átkát, terhét, nehézségét, mert ott csak a szolgaság van, ott csak a törvény van, ami megkötözi az embert, és nem tud az ember a szellem törvénye szerint élni, nem tud az ember a szellem frissességében járni, hogy mondjam, a Hágárnak a jelenlétébe. Ezért neked a Sárához kell menned, aki az új szövetséget jelképezi. Ami lehet, hogy nagyon sokáig meddőnek tűnik. Lehet, hogy nagyon sokáig nem hoz gyümölcsöt, de tudod miért nem hoz sokáig gyümölcsöt? Pont azért, mert Isten megvárja, hogy az erőnknek a végére érjünk. Tudod, Isten megvárja, hogy az erődnek a végére érje. Megvárja ezt Isten. És amikor végére értél a te erődnek, amikor nincsen már erőd, nincsen már semmid, amivel el tudod érni, hogy természetfeletti gyümölcsöt hozzál, akkor jön be a kegyelem, akkor lép be a kegyelem, amiről heteken keresztül szó volt, mert a kegyelem megvárja azt, amíg te eljutsz az erődnek a végére, és akkor belép a kegyelem, és akkor az, ami eddig nem működött, működni fog, de nem a te erődből, hanem Isten erejéből, Isten természetfeletti erejéből. Ezért kellett megvárni azt, hogy elhaljon Sárának a méhe, hogy elhaljon Ábrahámnak a teste, hogy egy olyan módon szülessen meg az Izsák, amihez, hogy mondjam, embernek semmi köze nincsen. Most nyilvánvaló, hogy Isten megelevenítette őket, hogy újra tudjanak házas életet élni, de már ez is önmagában természetfeletti volt. Szerintem ők maguk csodálkoztak a legjobban, amikor mondta Ábrahám Sárának, hogy te, mama, hát ez működik. Mama, hát kiszáradtunk már mind a ketten, és nézd, működik, amit az angyal mondott. Működik. És ez kell történjen, értsd meg, az egyházzal is ez kell történjen. Az egyháznak is el kell jutni a teljes kiszáradásig, értsd meg. Még olyan sok minden fog történni ebbe az egyházban, mi meg is fogunk lepődni, hogy nem gondoltuk volna, hogy az egyház idáig ilyen mélyre süllyed. Még mélyebbre fog, hadd mondjam el. Ez a vidéki optimizmus, tudod, hogy még mélyebbre fog. Nem lehet ennél rosszabb, és akkor mondja... mondja az optimista, hogy de lehet még ennél rosszabb is. És amikor nem tudjuk, hogy hol lesz a vége, az csak Isten tudja, amikor Isten már úgy látja, hogy na jó van, ennél tovább már nem érdemes engedni a dolgokat, mert ez már annyira kiszáradt, akkor az egész mégis fel fog elevenedni. Az egész mégis föl fog támadni. Azok az emberek fognak föl elevenedni, és föltámadni, ki fognak virágozni, te is közöttük leszel, hiszem, hogy én is közöttük leszek, közöttük vagyunk, akik Isten jelenlétében élnek, akarunk élni, ki fogunk virágozni, mint az áron veszélye. És akkor fognak beindulni nagy dolgok az egyházba. Akkor fognak beindulni olyan dolgok, olyan jelek, csodák, ébredés és különböző dolgok, embereknek a megtérése, azoknak a megtérése, akiket Isten elhívott, ez akkor fog beindulni, amikor felvirágzunk Isten jelenlétében, amikor az a fizikai, természetes, meg a pszichikai erőnknek a végére érünk, és elő tud jönni a természet feletti, a feltámadásnak az ereje. És ez a jó hír, hogyha elhaltál, akkor automatikusan, és valóban ez így van, ahogy a Norbi mondta, nem kell, nagyon sokan beszélnek a halálról, és állandóan csak meghalni akarnak, de nem támadnak fel. Nagyon sokan meg csak beszélnek a feltámadásról, de nem akarnak meghalni. De van egy jó hírem, a halál és a feltámadás az együtt van, ez együtt jár, ez egy csomagban van. Ezért mondja a Lukács evangéliuma, hogy szükségszerűen meg kellett történni, hogy Jézusnak nagyon érdekes, ahogy ott mondja, meg kellett halnia és fel kellett támadnia. Tehát ez nem egy választható opció volt, hogy nagyon nehezen addig gyúrták, míg a végén valahogy csak föltámadt Jézus, és akkor Isten ilyen leízadva mondta, hogy hú, győztünk. Hanem ez egyszerűen szükségszerűen okozati összefüggés volt, mivel Jézus belement a halálba Isten akaratából. Ezért fel is támadt. De ugyanez igaz a te életedre, az én életemre, azokon a területeken, ahol elhalunk, ahol belemegyünk a halálba, szükségszerűen, automatikusan be fogunk menni a feltámadásnak a tartományába, érted? Szinte automatikusan, de ez automatikus, ezt nem úgy érted, hogy bedobod a zsetont és kijön a kakaó, hanem ez, ahogy az Isten munkálkodik az életedbe és az én életembe, az ő munkája szerint történnek ezek a dolgok. Ezért természetfeletti a kereszténység. Ezért természetfeletti. És nem sokára be fogom fejezni, ez egy jó hír, dicsőség az Úrnak, egyszer mindennek vége van. Szeretnék két igét felolvasni, itt is most kihagyunk egy igét, és felolvasunk két igét, ami nagyon-nagyon szólt hozzám, mind a kettő a zsidókhoz írt levél 10. fejezetében van, és akkor már Lali tudja is, hogy melyik az a két ige, mind a kettő a zsidó 10-ben van.
Zsidó 10:19-23. Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység megvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. És a 35-től 39-ig, ugyanebben a fejezetben, ne veszítsétek el tehát bizodalmatokat, amelynek nagy utalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az én igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyűrködik benne a pszichém, a lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.
Amen. Hát ezek csodálatos igék, testvérek. És az egyik ige itt azt mondja nekünk, hogy bemehetünk Isten jelenlétében, most így leegyszerűsítve mondom, lerövidítve, mert van egy nagyon-nagyon csodálatos főpapunk. És ő a garancia arra, és itt azt mondja, ragaszkodjunk a reménység megvallásához. Ez azt is jelenti, hogy mindvégig szilárdan ragaszkodjál ahhoz, amit Isten mondott neked. Hogyan tudod ezt a ragaszkodást megőrizni és megerősíteni? Ebben erőt és folyamatos kitartást Isten jelenlétében tudsz kapni. Nagyon sokszor előfordul az ember életébe, hogy ő próbál ragaszkodni ahhoz, amit Isten mondott neki, de úgy a hétköznapok során úgy elhalványulnak azok az igék, és akkor újra jön Isten jelenléte. És Isten jelenléte ilyenkor megöntözi az embert, és Isten jelenlétében, ennek a megöntözésnek a következtében az elhalt magok vagy növények újra kivirágoznak, vagy a kiszáradás szélén lévő csírák újra vizet kapnak, és újra felvirágoznak. Ugyanígy az Isten jelenlétében benned is az a mag, amit Isten elültetett benned, újra vizet kap, és újra a reménységed megerősödik. Mert a reménység az egy természetfeletti valóság szintén. A reménység elvárást is jelent. És nyilvánvalóan, ahogy az ember éli az életét, ez az elvárás halványul, hiszen megy az idő. Megy az idő, és az embernek a teste és a lelke benne él az időnek a fogságába. A szellemünk már nincs az idő fogságába, mert újjászülettünk. De ugyanakkor a szellemünk még itt van a test, tehát testben élünk. És ezért még érezzük, hogy megy az idő. Érezzük, hogy megy az idő, könyörtelenül megy az idő. És az, ahogy megy az idő, ez elhalványítja az embernek a reménységét. Ugye erre is utaltam, hogy nem kellett ide hatalmas nagy próbák, csak megy az idő, ez bőven elég. Mennek a hétköznapok, és ez elhalványítja az emberben a reménységet, és annyira megy az idő, és annyira bele tud az ember keseredni abba, hogy megy az idő, hogy az a várakozása, hogy az ember várja, hogy Isten mikor cselekszi meg azt az igét, amit ő mondott, elhalványul az emberbe, és az ember már nem várja a végén. Akarja várni, de nem megy. De legalább akard várni. És ilyenkor jön Isten jelenléte újra a te életedre, megöntöz téged, és újra ezt a reménységet elkezdi Isten ereje táplálni benne. Tehát újra megtáplál téged Isten, és újra ez a várakozás, ez az elvárás, ez az elváró reménység újra fölelevenedik benned. És újra reménykedsz, újra várod, hogy Isten meg fogja tenni, amit ő megígért, és akkor megint ez van egy jó híre, megint ez majd el fog halványulni, de akkor megint jön Isten jelenléte, és megint meg fog téged öntözni, és megint fel fogja izzítani, hevíteni a te lelkedet, és megint izgulni fogsz Isten miatt, Isten valósága miatt. Egyébként az a csodálatos benne, hogy nem is maga az áldás fog már izgatni téged, amit Isten mondott neked, hanem maga Isten, maga Istennek a személye, maga Istennek a valósága. Újra fölhevíti a Szent Szellem a lelkedet, és újra benned lesz az a várakozás, az a reménység, és újra hittel ki tudod mondani azt, hogy Isten mindenható, és Isten hatalmas arra, hogy amit ő mondott, azt megcselekedje. Azt mondja az ige, hogy kibocsátott az ő beszédét, és meggyógyítja, ugye kibocsátja az ő beszédét, és meggyógyítja őket. Hát a két esemény között sokszor nagyon hosszú idő telhet el. Hogy Isten kibocsátja a beszédét, és utána beteljesíti a két esemény között nagyon-nagyon hosszú idő telhet el. És addig neked a szádban és a szívedben kell tartanod az Isten beszédét, ahogy a Róma 10:8 mondja, hogy közel van hozzád a beszéd, a szádban és a te szívedben. És ez a hit beszéde, a hit rémája, amit mi hirdetünk. Ez azt jelenti, hogy a szádban is benne kell lenni az Isten beszédének. Tehát úgy tudod az igét táplálni, úgy tudsz te tenni azért, hogy az ige ne halványodjon el előtted, hogy megvallod az igét, de a megvallás alatt is én nem egy ilyen mechanikus megvallást értem, hogy addig mondom, amíg Isten majd kénytelen lesz beteljesíteni, ezt felejtsd el. Én nem ezt értem ezen, hanem azt értem, hogy hálát adsz Istennek előre azért, amit ő mondott neked, és előre igaznak tartod az ígéretet, és előre igaznak tartod Istent, azt Istent, aki mondta neked az ígéretet. És ez a csodálatos az egészben, hogy ekkor már nem is az ígéreten van a lényeg, hanem magán Istenen. Az ígéretet csak használod arra, hogy Istenhez még közelebb kerüljél. Mert a zsidó 6 is azt mondja, hogy mindvégig ragaszkodjunk az ígérethez úgy, hogy közben bemegyünk is Isten jelenlétébe, bemegyünk a szentek szentjébe, és tulajdonképpen ez a reménység, ez az ígéret, és az ígéretből fakadó reménység, mint egy ilyen horgony ott van, és ez a horgony le tud téged horgonyozni Isten jelenlétében. De hogyan tud lehorgonyozni úgy, hogy közel van hozzád az ige a te szádban és a te szívedben? Tehát imádkozol az ígérettel, amit Istentől kaptál. Hálát adsz az ígéretért, amit Istentől kaptál. De már mégsem az ígéreten van a lényeg, hanem magán Istenen, magán Jézuson, magán az Atyán, a Fiún, a Szent Szelemen. Az ígéretet már csak eszköznek használod arra, hogy bemenjél vele Isten jelenlétébe, és élvezed az ígéreten keresztül Isten jelenlétét, és így válik a te természeted részévé az isteni természet, drága barátom. Ezen a folyamaton keresztül, és közben mész a pusztában, közben átmész nagyon nagy nehézségeken, közben éled a hétköznapokat, és megy az idő, de te lehorgonyozol az ígéretekkel Isten jelenlétében. Arra használod az ígéreteket, hogy bemenj velük Isten jelenlétébe, és közben Isten az ígéreteken keresztül, amiket adott neked, munkál benned valamit. Nem csupán azt az áldást, amit ő mondott neked. Nem! Ennél sokkal többet. Az isteni természetet. Az isteni természetet. Ezen van a lényeg, és ezen van a hangsúly. Mert Isten semmi más nem akar, értsd meg, csak az ő fiát akarja benned látni kiábrázolva. Az ő fiát akarja benned látni. És tulajdonképpen még egy titkot elárulok neked. Azokat az áldásokat is, azokat a javakat is, amiket Isten elkészített neked, azokat is ennek a célnak rendeli alá. Azokat is Isten erre használja fel. Tehát ha Isten megáld egy területen téged, ott nem az az elsődleges, legfontosabb cél, hogy te attól nagyon jól érezd magad. Ez egy ilyen mellék termék a csomagba, vagy ilyen velejáró, hogy adják hozzá, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani. Hanem az a legfőbb cél, hogy ezen keresztül is menjél tovább, növekedjél az isteni megismerésben, ahogy a Norbi is beszélt, hogy megismerés által tudunk folyamatosan növekedni. Növekedjél ebben a megismerésben, és az ő fia, Krisztusnak a képe egyre jobban kiábrázolódjon benned. Hogy az egész karakterünk teljesen elváltozzon. És ez a lényege, ezért kell ragaszkodnod a reménységnek a megvallásához. Ezért legyen az ige a szádban és a te szívedben. Nem olvastuk fel ezt az igét a Róma levélből, de nagyon szeretem ezt az igét, hogy közel van hozzád a beszéd a szádban és a te szívedben. Csodálatos ige. Csodálatos ige, és csodálatos az, hogy Isten beszéde éjjel-nappal a szánkban és a szívünkben lehet. És ezért mondja azt az ige, szintén a zsidókhoz írt levélben, a 10. fejezet végén, hogy szintén ott azt mondja, hogy álhatatosságra van szükség, kitartásra, ahhoz, hogy Isten akaratát megcselekedve elnyerjük az ígéretet. Igen, barátaim, nagyon józan itt a Szent Szellem, nagyon józanul mondja neked a zsidókhoz írt levélen keresztül a Szent Szellem, és oda teszi eléd a realitást, hogy legyél józan, legyél reális, abban a tekintetben, hogy álhatatosságra van szükséged, kitartásra van szükséged ahhoz, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerd az ígéretet. És tudod, erről is lehetne még beszélni, hogy mennyire összefügg ez is, hogy Isten akaratát cselekedve tudod elnyerni az ígéretet. Nem tudod elnyerni az ígéretet Isten akaratán kívül. Ez az egyik legnagyobb dolog ma, amit az egyházban nagyon sokan nem értenek, ezért botránkoznak meg sok más ember, akik látják azt, hogy vannak emberek, akik hústesti módon akarják az ígéreteket megragadni, és azt akarják, hogy Isten akaratán kívül történjenek meg velük az ígéretek, de Isten akaratán kívül semmi jó nem történhet meg velünk. Ezt Isten beszéde garantálja a számunkra. És azt mondja, hogy ne hátrálj meg. Ne legyél a meghátrás embere, mert a meghátráló emberben nem gyönyörködik az Isten. De fordítsd ezt meg. Ha nem hátrálsz meg, akkor gyönyörködik benned az Isten. Ez döbbenetes. Azt mondja Jézusnak, azt mondta ugye a hang, az atya, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Neked is ugyanezt mondja, mert mivel mi újjászülettünk és Jézus Krisztusban vagyunk, ezért Krisztusban már minden a miénk, ez csodálatos, persze úgy, hogy közben mindig is ő az első szülött közöttünk, ez egyértelmű, de Krisztusban már neked is, te rád is igaz az az ige, hogy ez az én szeretett fiam, lányom, akiben gyönyörködök, mert nem a meghátrálás embere, hanem a hit embere. Legyél te is a hitembere. Legyek én is a hitembere. Mert így fogunk kijönni a pusztából erővel. Így válunk isteni természet részesévé. Ez egy olyan folyamat, ami az egész életünkön keresztül tart. Isten áldjon meg bennünket ebben, barátaim. Ennyi volt az én üzenetem.